Erdő Péter bíboros úr katekézisét venném a mai alkalommal, és az elkövetkezendőkben is, amely a családról szól Isten tervében. Ez még annak idején a család évében, 2012-ben adta ki a Szent István Társulat. Egy vékony kis füzetről van szó, azt gondolom, hogy beszerezhető még. Egy nagyon tömör és ugyanakkor teljesen érthető mindenki számára egyszerűen fogalmazott mondatok. Úgyhogy nagyon tudom ajánlani, és itt a rádióban is szeretném végigvenni ezt. Az elmúlt alkalommal arról volt szó, hogy mi is a család valósága Isten teremtő terve szerint. A következő fejezetek vannak ebben a kis füzetben. Ezen kívül még a család a teremtő terve szerint élet továbbadása és a nevelés. Hogyan fejlődik aztán a társadalomban, és hogyan fejlődik a, hogyan vesz részt a család a társadalomban. A negyedik fejezet a családról és az egyházról szól, a kettő közötti összefüggésekről, és a legutolsó ötödik fejezet pedig a család kérdéseiről értekezik Magyarországon. Tehát egy Magyarországra szabott katekézisről van szó. Néhány évvel ezelőtt még nem gondolt senki arra, hogy a polgári házasságok száma is csökkenni fog, nem csak az egyházi házasságoké. Még 30 évvel ezelőtt kiadott Familiaris Consortio enciklika, amit II. János Pál pápa bocsátott útjára, nem számol azzal, hogy a polgári házasságkötések is megfogyatkoznak. Egyszerűen ott még a vállás volt a fő probléma, meg a tisztán polgári házasság. Ma viszont már elég átlagosan, vagy általánosan elmondható, hogy az emberek félnek életre szóló közösséget teremteni, illetve kötelezettséget vállalni, és ez egyaránt igaz a házasságra készülőkről, és azokról is, akik papi vagy szerzetesi hivatásra készülnek. Tehát egyforma arányban csökken mind a kettő területen azok száma, akik hajlandóak vagy készek elköteleződni. És ennek van egy lélektani oka is, ez pedig a téves emberkép. Az a szabadság fogalom, amely a szabadságot minden kötöttség alól való mentességként fogja fel. Egy kicsit maradjunk még ennél az újfajta szabadság fogalomnál, ami nem is annyira új, hiszen máskor is megjelentem ez már, csak talán a mi korunkban eléggé szélesen elterjedt. Ennél a gondolkodásmódnál úgy tűnik, hogy sok minden akadálya lehet az én boldogságomnak, vagy a szabadságomnak. Akadály lehet a másik ember, akadály lehet a munka, ahol erőfeszítéseket kell hozni, akadály lehet a tanulás, akadályként foghatom fel, akár azt is, hogy férfinek vagy nőnek születtem, akadály lehet a gyermek, vagy akadály lehet az áldozatvállalás a másik emberért, aki mellettem van. Mindezek úgy tűnhetnek, hogy akadályok a boldogság felé vezető úton. De ez egy téves emberkép, egy téves kép a szabadságról és a boldogságról. Az ember ma legtöbbször úgy gondolja, hogy a boldogság a pillanatnyi érzésben van. Amíg így fogjuk fel a boldogságot, akkor soha nem jutunk el a boldogságra. Mert hiszen így, ha csak a jelen pillanat boldogságára gondolok, mint ahogy ezt megfogalmazták már a rómaiak is, carpe diem kifejezéssel, vagyis ragad meg a mai napot, akkor ennek az embernek nincs se múltja, se jövője, nincsenek kapcsolatai, nincs mihez viszonyítani a cselekedeteit sem. Igazából így nincs is értelme az életnek. Tehát egy nagyon téves és a következő lépésében már összeomló elmélet ez. Hiszen pontosan erről van szó. Ha csak most itt akarom megragadni a boldogságot, és ebben mások akadályok lehetnek számomra, vagy én magam is, akkor rögtön elveszítem életem értelmét is. És tulajdonképpen ebben a fajta hozzáállásban élni sokáig egy nem működő társadalmat hoz létre. Az, hogy az ember boldog akar lenni, nem tudja kitörölni magából, hiszen így vagyunk teremtve, ez a legbelsőbb vágyunk. Akkor vagyunk nyugodtak, ha boldogok vagyunk. De nem a kapcsolat és tekintet nélküli önpusztító szabadság lesz boldoggá, hanem az igazi szabadság. Mi az igazi szabadság? Nézzük most tehát ezt. Ez egy olyan szabadság, ami készé, alkalmassá tesz bennünket arra, hogy tegyük a jót. A házasságban és a családban az ember joggal keresi a boldogságot. Sokan azért nem találták meg ezt az életükben, mert féltik a rosszul értelmezett szabadságukat. Mondjuk, hogy valaki megházasodott, de mondhatnánk akár, hogy valaki már elkezdte a papi szerzetes hivatását is. Viszont még mindig előfordulhat, hogy él benne a helytelenül értelmezett szabadság. És így folyamatosan fél attól, hogy az adott életállapotában ráeső feladatok, kötelességek megfosztják őt a szabadságtól. Tehát ott van a kísértés mindannyiunk életében ennek a helytelen, félreértelmezett szabadságnak a vágya. Van egy nagy barokkori filozófus, Tomás Sánchez, akiről azt mondta Ligori Szent Alfonz, hogy amit írt annak idején a házasság szentségéről, azt legalább 500 évig nem fog senki hasonlót írni, nem fogja felülmúlni. Miket mond ez a Sánchez nevű teológus? Azt mondja, hogy a házasság terheket is jelent. A házasság kellemetlenségeit Sánchez fel is sorolja, és mindjárt a legelső helyen a következőt említi. Az első ilyen kellemetlenség az örökös szolgaság és szabadságunk végleges feladása. Ez nagyon rosszul hangozhat így elsőre. Azt mondja erről, hogy kellemetlenség. Mivel szembe kell nézni? Ugyanakkor következőket is állítja Sánchez. Ezt a kellemetlenséget a szentség kárpótolja, amelynek erejében a házastársak úgy szeretik egymást, ahogyan Krisztus szereti az egyházat. Most ez a kárpótolja szó nem annyit jelent, hogy igen, az ember megéli a teljes szolgaságot és lesújtottságot, és aztán valamikor majd a házasság szentsége ad neki egy kis örömet is. Nem, hanem a kettő ez együtt és egymást átfedően működik. A boldogságot éppen nem a mindenkitől független szabadság adja, hanem az örökké valóságra nyíló teljes, önmagát megosztó szeretet kapcsolat. Itt egy kicsit álljunk meg. Tehát a rosszul értelmezett szabadság pillanatnyilag adhat egy jó érzést, hogy mindenkitől független vagyok, azt teszek, amit akarok, szeretem ezt az érzést, de ez össze is omlik, ez a fajta boldogság nagyon gyorsan. Ezért arra fog indítani, hogy újabb meg újabb kötelékeket bontsak föl, újabb dolgoktól, emberektől szabaduljak meg, hogy újra átélhessem a függetlenséget, azt, amit akarok tenni, boldogságát. A másik fajta szabadság, amiről itt szó van, hogyan adja meg nekünk az igazi boldogságot? Az ember, ha Krisztusban van, ha Krisztusnak a szeretete, Krisztusnak a lelke átjárja őt, ha belülről lelkesíti és élteti, akkor a boldogság abban van, hogy Isten bennem él. Istennek a boldogságát élem meg, más szóval. Hiszen Isten a Szent Háromságban folyamatos boldogságban él. Ez egy olyan közösség, amelytől egy pillanatra sem sincs távol a tökéletes boldogság. Ha ennek a Szent Háromságnak a lelke, a Szentlélek bennünk él, akkor ezt az örömet tapasztaljuk meg. De egyben ez egy olyan öröm, amely további önfeláldozásra sarkal. Tehát arra, hogy szeressem azokat, akik körülöttem vannak. És éppen, hogy nem elkülönüljek, vagy még inkább elkülönüljek, hanem még több és még mélyebb kapcsolatokra vágyok, mert a Szentléleknek és a szeretetnek ez a természete. És itt nyílik meg az út igazán a boldogság felé. Tehát egymás mellé állítva ezt a kétfajta boldogság utat, látjuk, hogy mennyire különböznek. Az egyik mindenkitől független boldogságra vágyik, és ez a családnak, a kapcsolatoknak és a társadalomnak a végét jelenti, másik pedig a Krisztusban, Krisztus lelkével eltöltött, szeretett kapcsolatokat jelenti, ami igazi életre vezet. Nézzük tovább ezt a fejtegetésünket. A negyedik Zsoltárból kitűnik egy különleges dolog, az, amit az előbb is említettem. Így van, így olvassuk a negyedik Zsoltárban. Kimutat immár valami jót nekünk, kimutatja meg a boldogságot. Ragyogtasd fel felettünk a te arcod fényességét, Urunk. Tehát, ebből azt olvashatjuk ki, hogy a boldogság, a jó akkor tűnik fel a családban, hogyha Isten felragyogtatja előttünk az arcát. Felragyogtatni Isten arcát. Ez azt jelenti, hogy meglátjuk Istent a másikban, a házastársak egymásban, illetve a gyerekekben meglátják az Isten képére alkotott új embert. Ez az, amikor felragyog a másik ember arcán Isten. Ez tehát a negyedik Zsoltár szerint a boldogság. Amikor felfedezzük Istent mag körülöttünk, a közösségünkben, a családban. Ez egy kegyelem, ez egy nagy ajándék. És akkor adatik meg számunkra, hogyha hajlandók, készek vagyunk adni valamit, beleadni valamit a közös életünkbe. Ha csak magunkra figyelünk és a függetlenségünkre, akkor egyben megfosztatunk attól az ajándéktól is, hogy Isten arcát látjuk a többiekben, házastársban, gyermekekben. Akkor mindenki csak megfoszt minket a boldogságtól, úgy tűnik. Szeretet nélkül a család nem élhet és nem gyarapodhat, mondja boldog, vagy pontosabban Szent II. János Pál pápa. És nem is tökéletesedhet, mint személyes közösség. A Redemptor Hominis enciklikában hasonlókat mond, az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad. Érthetetlenné válik önmaga számára. Értelmét veszti az élete, ha nem talál, ha nem kap szeretetet, nem részesülhet benne, és nem teheti a szeretetet magáévá. Tehát ugyanúgy, ahogy a Szent Háromságnak az élete is egy belső mozgás, dinamizmus, a szeretetnek a dinamizmusa, önátadás, elfogadás, ugyanúgy a családnak is az élete csak ilyen lehet, hiszen nem csak az ember van egyénileg Isten képére alkotva, hanem az emberi közösség is, és az a legelső közösség is, ami a család, Isten képére van alkotva. Csak akkor élheti meg a maga igazságát, a maga boldogságát, hogyha úgy működik, mint Isten, ahol az atya teljesen átadja magát a fiúnak, és viszont és elfogadják azt a teljes odaadást egymás között. Kölcsönös kapcsolat tehát a család, a házasság. Szent Pál az új szövetségben Krisztus szeretetére hivatkozik, aki életét adta jegyeséért, az egyházért. Életét adta az emberiségért is. Ez egy radikális szeretet, amikor Krisztus odaadja életét az emberért. De pontosan ez adja Krisztus boldogságát is. Nem éljük, nem értjük meg ezt addig, amíg át nem éljük. Amíg nem lépünk rá eddig, erre az útra, addig úgy tűnik, hogy mindenféle radikális szeretet, önfeláldozás csak szolgaságot jelent. De ha belelépünk ebbe a nagy folyamba, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten örömmel telt el minket. Sőt, megosztja velünk saját örömét. Ez a szeretet aztán megnyílik a tágabb rokonság felé, a nagyszülők felé, az idősek, a magányosok, a betegek felé. Ezért látjuk sokszor azt, hogy éppen a nagy családokat nevelő szülők, akik az életüket erre rátették, szívesen fogadnak örökbe még árva gyerekeket is. Nem azt mondják, hogy nekünk már elég gondunk van, többet nem tudunk vállalni, hanem éppen túlcsordul a szeretetük, és magukhoz ölelik azt is, aki rászorul. Ezek a családok aztán családi közösségekké nőhetnek ki, amelyek egymást segítik, sőt még másokat is. Igen, mert az ilyen szeretet mindig túláradó erőt is jelent. Ez csak úgy lehetséges, hogy Isten él benne a családtagokban, a családokban. Csak ez vezethet oda, hogy túlcsoruló szeretettel tudnak mások felé fordulni, akkor is, ha nekik maguknak sok teendőjük és dolguk és gondjuk van. A családban megélt és felragyogó isteni és emberi szeretet az az erő, ami meg tudja menteni, meg tudja újítani népünket, világunkat, eleven lendületet tud adni az egyházunknak is. Föltehetnénk most a kérdést, hogy hogyan jutunk el erre a mély szeretetre, amely túlcsordul. Hiszen nyilván, ha ezt így értjük, akkor szeretnénk is megélni. Ez az erre, hogyha erre a kérdésre választ adunk, akkor egyben arra is választ adunk, hogy mi az útja az egyház és a társadalom megújításának. Visszatérni az alapokhoz, az evangéliumhoz. Soha nem fog megújulni se az egyház, se a társadalom akkor, hanem az evangéliumot hirdetjük, vagyis Isten irgalmas szeretetét. Először Isten irgalmas szeretetét kell megtapasztalni egy embernek, így aztán ez a szeretet, Krisztus szeretete fog egybegyűjteni embereket egy közösségbe, hogyha éppen egy házasság ilyen alapon születik meg, hogy mind a ketten elsőnek tartják Isten szeretetét, és ebben a szeretetben születtek újjá, akkor fogják tudni szeretni egymást is. Ezért a megoldások nem annyira társadalmi jellegűek, nem annyira különféle emberi találmányok, bár ezekre is szükség van, hogy bizonyos kríziseket átvészeljünk, szükség van a támogatásokra, többi. De igazán ott fog újjászületni minden, hogyha Isten helyet kap az egyéni életben, és helyet kap a családban is. Csak az ő jelenléte és az ő túlcsoruló szeretete, amelyet belehelyez a házastársak, a családtagok szívébe, csak ez fogja olyan helyé varázsolni a családot, amelyben jó élni, és amely képes befogadni, amely képes időt adni a másik embernek is. Az egyháznak tehát a feladata az evangélium meghirdetése. Az egyháznak sohasem az a feladata, hogy megszervezzen nagy találkozókat, hogy újra meg újra arról beszélni, hogy hogyan kell élni. Hiszen már ezerszer hallottuk, hogy hogyan kell élni. Hogyan kell szeretni. Elsősorban az egyháznak az irgalmas Isten Krisztusban érkezett szeretetét kell meghirdetnie, oda kell elvezetnie a megújult ima életre. És ilyen szempontból nagyon nagy dolog, hogy ebben az évben különös hangsúlyt kap az eukarisztia, a kongresszusra készülvén. Sok helyen újra elindultak a szentségimádások, és én hiszem, hogy sok ember újjá született megismerte Isten irgalmas szeretetét ennek nyomán. Nézzük most a kis katekézisünknek a második fejezetét, amelynek a címe az élet továbbadása és a nevelés. Ebből sejtjük már nyilván, hogy miről lesz benne szó. Nyilván szorosan kapcsolódik a családban megélt szerethez az, ahogyan a házas pár fogadja a gyermekeket. Ebből az következik, hogy a szeretett közösség megvalósítása, ennek egyik fontos eleme az élet továbbadása. Sokszor, amikor fiatalokkal beszélgetek, és elmondják, hogy nem értik, miért nem lehet együtt élni szexualitás terén is a házasság előtt, hiszen ők szeretik egymást, azt szoktam felhozni érvként, hogy azért, mert nem szeretitek igazán egymást. És persze ilyenkor soha sem értik, miről van szó. Honnan tudom, hogy nem szeretik egymást? És akkor megkérdezem, hogy van-e gyermekük már? Hát nincs. És miért nincs, kérdezem? Hát azért, mert védekezünk. Akkor mondom, tényleg szeretitek egymást? Hiszen éppen azt fosztjátok, aztól fosztjátok meg egymást, ami bennetek a legértékesebb. Az élet továbbadásának a képessége az, amit nem akartok odaadni egymásnak. Akkor valóban szeretitek egymást? Persze ezt lehetne tovább fejtegetni még további kérdések kapcsán, de nem akarok belemenni, csak azt akartam ezzel kiemelni, hogy a szeretet megélésének lényeges eleme a családban az, hogy nyitottak-e az élet továbbadására. Puszta biológiai természetünkből is adódik, hogy a férfi és a nő kapcsolatából születik a gyermek. Bár ezen a téren a klónozás és más lehetőségek vagy kísértések is felmerültek az utóbbi időben. Viszont az ember esetében nem puszta biológiai tényről van szó. Ugyanide lehetne tenni akár a mesterséges megtermékenyítést is, amiről talán sokan azt gondolják, hogy egy lehetőség a katolikus ember számára. De nem az, hiszen éppen az hiányzik ebben a fajta életadásban, ha szabad ezt egyáltalán így nevezni, éppen az hiányzik, ami a lényeges, a szeretet. Hiszen az ember olyan módon, olyan körülmények között fogan meg, ahol éppen hiányzik a szeretet és a szerelemnek az a csodája, az az ideje és pillanata, amikor a férfi és a nő együtt van. Valahol egy petri csészében fogannak meg ezek a magzatok. Ez nem méltó az emberhez. És ezzel szemben, mondjam, Szent János, II. János Pál pápa, a személyes szerelem és az egész emberi szemét érintő, tehát szeretett közösséget megvalósító kapcsolat az élet továbbadásának leginkább emberhez méltó módja. Az Isten meghívja az embert arra, a házas párt, hogy részesei legyenek az ő szeretetének és teremtő atyai hatalmának. Azzal, hogy szabadon és tudatosan is részt vállalnak az emberi élet továbbadásában. Nem csak egyszerűen abban ad részt az embernek, hogy képesek életet adni, hanem így olvassuk, meghívja őket arra, hogy részesei legyenek az ő szeretetének, ahogyan az életet teremti. Tehát itt egy szeretetben kell, hogy megjelenjen az új élet. A Teremtés könyve szerint Isten megáldotta az első emberpárt, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, vagy más fordítás szerint legyetek termékenyek és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Az élet szolgálata ezért a család alapvető feladata. A teremtő áldása, hogy az ember az Isten képmásának továbbadásában működhet közre. Közreműködik benne, ezt kiemelhetjük, hiszen minden gyermek, minden új emberi lény a szüleitől örökli génjeit, az adottságait, a tulajdonságait. De a lelkét, a halhatatlan egyedi lelkét Isten közvetlenül alkotja meg, ezt így tanítja az egyház. Ezért mondjuk, hogy közreműködik, tehát a házaspár az élet továbbadásában. Nem a szülőktől származik az ember lelke. Nem is leszületik, ahogy sokan gondolják, valamilyen éteri világból, hanem Isten ott teremti meg. A halhatatlanság nincs meg a génjeinkben, mivel hogy a lelkünk sem a génjeinkkel jön létre. Ez egy titokzatos valóság, hogy Isten hogyan teremti meg a lelket, meg egyáltalán, hogy pontosan hogyan is foghatnánk meg a lelket. Nem is ez a lényeg, úgy gondolom. A lélek az, aki képes befogadni Istent, aki képes befogadni a szeretetet. Talán ez a megfogalmazása a legközelebb az igazsághoz. A család az élet bensőséges kapcsolata elvezet emberi mi voltunk alapvető kérdéseihez. Ha a termékenység áldása a Biblia szerint összefügg azzal a küldetéssel, hogy Isten az embert a föld feletti uralomra hívja, akkor meg kell először kérdeznünk, hogy mit jelent ez az uralom. Nem rombolhatjuk kényünk kedvünk szerint a természetet. Nem tekinthetjük puszta nyersanyagnak. Isten nevében az ő művében részesedve uralkodhatunk a lények és a dolgok felett. Viszont nem szuverén urak vagyunk, hanem inkább mondhatjuk vagyonkezelők. Felelősek vagyunk Istennek, és felelősek az emberiségnek. Isten képiségünkből fakad ez a ránk ruházott komoly feladat és küldetés. Az embernek ez a sajátos vonása az emberi méltóság alapja. Tehát ez az uralom az alapja az ember méltóságának. Méltóságon érthetjük azt, hogy annak a kiemelt állapotnak, annak a különlegesség állapotnak, ami minket megkülönböztet minden más lénytől, ez a méltóság éppen az uralomban, a világ fölötti uralomban valósul meg. Vagy más szóval abban, hogy Istenhez hasonlók vagyunk, hiszen ő is uralkodik a világban. Csak annyira elcsépelt már ez a szó, hogy talán nem is gondolkodunk rajta. Na de mit is jelent manapság, a méltóság? Fontos, hogy újra megfogalmazunk magunk számára ezeket az elcsépelt fogalmakat, és hogy elnyerjék a maguk igazi értelmét. Nem mindenki ugyanazt érti rajta. Mi tehát a méltóság? Feltétlen tiszteletet érdemel minden emberi személy. Nem lehet puszta eszköznek használni az embert. Az ember élete pedig szent. A biológiai adottság és a lélek szerves egysége meghatározza az ember hivatását. Ez a hivatás pedig arra szól, hogy személyes és partneri viszonyba kerüljön magával az Istennel. Ettől szent tehát az emberi élet, és ettől ez különbözteti meg minden más lénytől. Ez a méltóságának az alapja. Tehát senki se gondolhatja, vagy hogyha azt gondolja valaki, hogy az ember tud Isten nélkül élni, akkor ugyan kiépíthet magának egy világot, de soha nem fogja tudni megélni a maga igazi hivatását, és az igazi emberi méltósága is valami zavaros dolog lesz. Persze az újkorban kialakult egy ilyen szemlélet, hogy az ember képes Isten nélkül élni. Sőt, Istennel egyenrangúnak állítja be magát. Persze ez annak a kísértésnek az újkori megjelenése, amely szerint olyanok lesztek, mint az Isten. És ez a fajta méltóság elképzelés teljesen torz, és nem vezet el az élet teljességére. Visszatérve az emberi lélekre, az ember Isten központú létező. Akár akarja, akár nem. Arra hivatott, hogy a Teremtővel kapcsolatra lépjen, és képes is rá. Az ember lelkéről persze sok vita folyt a történelem során, hogy az Isten kiáradása, vagy Isten az emberi lélek része, vagy az ember lelke az Isten része. Ezek panteista álláspontok, és mindig van kísértés erre. A másik ilyen hozzáállás az anyagelvűség, hogy nincsen lélek, egyszerűen csak az anyag van. Persze az is mára megkérdőjeleződött, bizonytalanná vált, hogy mi egyáltalán az anyag. Tehát látjuk, hogy az ember újra meg újra megkérdőjelezi a saját nagy felfedezéseit, amit azoknak gondolt, és újra vissza kell térnie az alapvető fogalmokhoz, az alapvető igazsághoz az emberi lélekről, amit megint csak mondom, így fogalmazhatunk meg. Az emberi lélek az, aki képes kapcsolatra lépni Istennel, befogadni, és így jutni el a maga teljességére. Ezek a megfontolások itt fontosak azért, hogy jól értsük, mit jelent az élet befogadása a családban, az új életnek a megjelenése. Hiszen amikor új élet jelenik meg a szülők szeretetében, akkor ez nem egyszerűen biológiai valóság, hanem az Isten képmásának a megjelenése egy újnak, és ezzel az Isten szeretetének egy új jele jelenhet meg a világban. Kedves hallgatók, folytatjuk majd a következő alkalommal. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.